FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Döntött mindig arról, hogy a dolgaim során a jó Isten elé, mikor és hogy a parkó, ahol a neonfények kigyúlnak, mindig ott vagyok jó. És közben a rádióban egy régi klasszikus szó, összefogva, összeszokva, együtt majd, mindig az úton, szorosan egymás mellett az életnek hívott hullámos úton. Nem kell aggódnom, tőle, sodródhatunk az ára, olyan vagyok, mint egy fesztivál, megérkezem majd a nyáron.
Addig tart ez a nyára, meddig szól ez a szám, nyugi, mi biztos maradunk végig. Otthon valaki vár, de még nyitva a bár, úgyhogy mi biztos maradunk végig.
Jöhet egy jég dupla valamivel, zsebben benne a hold, ez is fél siker. És ha ébred a város és lépni kell, biztos marad valaki, aki hazat fel. Amerre fúj a szél, arra mentem tovább, minden sarkon összeütöttek a bokák. Volt, hogy elázva hagytam el a szobát, a csibészek a csajoknak nyomták a dudát.
Tűzölt hatlant hölgyek, ez lesz a vesztem, mondták a bölcsek.
Add ide gyorsan a poharad a töltsek, égeti a zsebemet a pénz, vagy költsek.
Pár napig itt lesek otthon, a mama hívott, hogy dobja a kéglit. Máskor sem volt siető sehova, maradunk végig. Mondtam, nem leszek fáradt, hidd el, ez nincs a tévét. Elmondtam már százszor, gyerekek, maradunk végig.
Addig tart ez a nyár, ameddig szól ez a szám, nyugi, mi biztos maradunk végig.
Lassan minden pohár, vagy csak a pincér késik. Mondtam, nem leszek fáradt, hidd el, ez mind csak tévhit.
Elmondtam már százszor, gyereke, maradunk végig.
Addig tart ez a nyár, ameddig szól ez a szám, nyugi, mi biztos maradunk végig.
Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Söprögető Kocsi, a Nemzeti Sport Rádió országúti kerékpár magazinja. Minden hétfőn 13 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit egy újabb Söprögető Kocsi podcastban, ezúttal is Zoom kapcsolaton keresztül és felvételről, hiszen Várhegyi Benjamin ott van a Dauphiné, vagy most már Tara, azaz Tour Auvergne-Rhône-Alp második szakaszának helyszínén. Én Székely Dávid vagyok, de azért átbeszéljük azt, hogy mi történt tegnap, milyen is ez a mini Tour de France, amely ugye egy kisebb régióra szűkül, de mégis nagyon-nagyon teljesnek tűnik, mekkora a várakozás, és mi történt az első szakaszon, meg mi lesz úgy összességében, hiszen mostanra lett teljes, igaz, két nappal ezelőttre, de most tudjuk megvitatni egy hete, még nem tudtuk a rajtista. Szóval Beni, mennyire lehet ezt összehasonlítani a Tour de France-szal?
Köszöntöm a hallgatókat, mindenképpen össze lehet, itt már mindenki Tour de France üzemmódban van. Ezt érzem a szervezőkön. Most ezzel rájuk gondoltam leginkább, tehát összehasonlítva mondjuk Párizs-Nizzával azért nehéz ezt a versenyt, mert hát az aptárba való elhelyezkedése miatt leginkább, de mindenki érződik azért egy kis stressz, és már azért mindent próbálnak úgy mintázni, így szervezésileg, mint a túr, tehát ilyesmi dolgokra gondolok, hogy tényleg nekem is csak ennyit mondtak itt az első nap, több eset kapcsán is, több dolog kapcsán is, amit kérdeztem, hogy akkor ez hogy működik, hogy Ja, hát ugyanúgy, mint a túrom. Akkor ezzel le van rendezve a dolog. Szóval itt már mindenki arra készül, hogy mi lesz júliusban Barcelonában, és onnantól kezdve az egész hónap során, de azért nyilván önmagában is egy nagy verseny a Dauphiné, vagy Tour Tara, ugye ezzel még azért mindenki barátkozik, beleértve a versenyzőket is, sőt, közülük van, aki nem is barátkozik ezzel a névvel egyáltalán, hanem...
Del Toro Tarab zseniális volt.
Igen,
tudod, milyen verseny? Dehogyis.
Igen, és ezért sokan vannak így szerintem. Nyilván a francia versenyzők azért tudják, hogy mi a név, mi az új név, de maradjunk annyiba, hogy egyelőre még azért kicsit nehézkesen indul a köztudatba való beépülés ennek a névnek.
Jó, hát mint mindenhez, ehhez is idő kell. Most tényleg mi is, hogyha a leghosszabb vármegyénket, jelen pillanatban, hogy a vármegyéknek hívják, kiválasztanánk, és arra neveznénk el egy versenyt, az lehetséges, hogy főleg a külföldieknek azért problémásabb lenne, bár nyilván a túrt azt mindenki tudja, a Rhône folyóval szerintem mindenki találkozott, az Alpok az igen, az Auvergne talán az egyetlen, ami jelen pillanatban újdonság, de mindegy, ezen túl lendülünk, már csak azért is, mert nekem is az volt az érzésem tegnap, hogy minden szempontból nagyon Tour de France-os. Tehát a közvetítés minősége, a képek, amerre mennek, ahogy mutatják, érezhetően nagyon-nagyon profi. Addig, amíg a Párizs-Nizzánál azért a szakaszok jelentős részében szerintem a helikopternek is megvoltak a gondjai, hogy mit mutasson, mert vagy föl se tudott szállni, olyan volt az idő, vagy felszállt, de igazából semmit nem tudott mutatni, meg csupasz volt a táj, meg az egész olyan teljesen más volt. Itt már tényleg arról beszélünk, hogy ez a kora nyár abban a részében a francia vidéknek egészen csodálatos. Tényleg csak az eleje, ahol a győzteseket felsorolták, hogy ott milyen színe volt a víznek, azt egész egyszer nem hittem el, pedig ez a franciáknak ebből a szempontból mázliuk van, nagyon-nagyon sok ilyen vidékük van, meg ilyen fantasztikus természeti dolguk, úgyhogy ez jó lesz, ez az egy hét, vagy bő egy hét, ugye 8 nap egész pontosan, ami azért már combos, tehát ez már nem egy rövid párnapos World Tour verseny, hanem tényleg, ha egyet kéne választani, én biztos, hogy ezt választanám az összes közül.
Abszolút, tehát itt felsoroltunk csomó dolgot, hogy miért gondoljuk azt, hogy már minden túrüzemmódban van, vagy kezd abban lenni, de ehhez leginkább azért elég fontos hozzátenni, hogy a versenyzők formája és a csapatok is. Tehát itt azért már nagyon-nagyon más a helyzet. Tényleg leginkább azért is egy ilyen mini Tour de France, egyrészt, mert brutál nehéz az útvonal, másrészt meg azért, mert itt már mindenki jön le magaslatról, és vagy megy még vissza magaslatra, vagy gyakorlatilag tényleg egy ilyen főpróba jön a túr előtt, ugye, ahogy vége ennek a versenynek, onnan még egy szűk 3 hét van szigorúan a kezdésig, tehát szigorúan az első szakaszig, de azt azért már lehet látni, hogy itt már, tehát ide már nem jön el új versenyző, jó, egy picit gyengébb a formám, és még egyébként azért próbálok rajta fejleszteni, mert pont João Almeida nyilatkozta, ugye őt azért majd talán kitérünk, de talán
pont
nem...
Pont fele szerettem volna kezdeni egyébként, igen, ugye ő volt az, aki azt mondta, hogy ő nincs túrformában, nem megy a túrra.
Igen, őt nagyon értem, hogy mit keres ezen a versenyen itt, tehát konkrétan ez a helyzet, mert tegnap is pont mellettem készítettek vele egy interjút a szakasz előtt, és tényleg nem megváltva természetesen, meg nyilván nem katasztrofális a formája, és nyilván nincs úgy formája, de így olyan volt igazából az egész interjú, hogy ja, hát itt vagyok, mert versenyeznem is kell egy picit, de egyébként a formám az tényleg semmire se jó, tehát eredményben nem is gondolkozom. Ugye igazából ő Vueltára készült, tehát ahogy elmondtad, a túr igazából ugye nincs a programban, mert nem lesz olyan formában, hogy segíteni tudjon a csapatnak. Szóval így még az ő szerepe egyébként elég furcsa, mert értem, hogy a Vueltára készült, tehát hol van még a Vuelta? Tehát tényleg 2,5 hónapra van. Semmit nem jelent a felkészülése szempontjából az, hogy most itt hogy teljesít, meg így mit csinál. De azért hoztam most elsősorban fel őt, mert amiről beszéltünk, tehát ő elmondta, hogy ha túlra egyébként formába szeretne valaki kerülni, akkor nem eljön versenyezni ide, hanem, mert még nem érzi jónak a formáját, hanem egyébként edzőtáborozik tovább. Mert ez annyira nehéz verseny lesz, meg az első nap is az volt szerintem elsősorban egyébként a meleg miatt, de annyira nehéz a verseny, hogy itt azért építeni igazából nem nagyon tudsz, finom hangolni viszont annál inkább, plusz a legtöbben, főleg itt a fiatalok közül, mert azért a nagy esélyesek leginkább fiatalok, tehát hogyha csak a Sexas Del Toro kettőse gondolok, hogy...
Ajuszó sem az az öregem.
És Ajuszó, bocsánat, nem jutott eszembe, hogy ki az, aki nem jutott eszembe, de igen, Ajuszó az, tehát Sexas nyilatkozta azt, hogy egyértelmű, hogy amit megpróbálnak megfigyelni, az a regeneráció, hogy megy. Tehát egymás utáni nehéz szakaszoknál milyen a regeneráció, vagy min kell javítani ilyen téren. Tehát már tényleg egy ilyen utolsó főpróbáról beszélünk, viszont a szervezők azért nem teljesen így gondolkodtak, és ő a saját nemében is egy nagyon komoly versenyt, meg útvonalat raktak össze.
Igen, és itt már a nyitószakasz is nagyon komoly volt. A mai, a hétfői az egy nagyon hosszú, és ahogy említetted, hogy irdatlan nagy hőség van, a melegben még inkább embert próbáló. A csapatidőfutamról gyakorlatilag nem volt olyan csapat közlemény, amikor bejelentették a keretet, ahol ne esett volna szó, mindenki beszél. Tényleg azért nagyon fontos utolsó lehetőség lesz egy igazi klasszikus tesztelésre, hogy akkor a barcelonai nagyrajtnál már mi hogyan néz ki. Utána van egy pici, azt mondom, átmeneti nap, és aztán a vége az, ami egészen döbbenetes. De jó, mert azért tényleg Van Aertról tegnap is keveset beszéltünk, Godonról, azért ő is jó lehet, ha éppen olyan van. Tehát mindenki kap valamiféle fajta lehetőséget, hogy aztán jön a péntek, szombat, vasárnap, ami meg valami egészen őrületes lesz. A vasárnap a két kiemelt hegyel a közepén meg a végén van egy, a Solezon ráadásul a túr miatt is fontos. Azért az egy... Nekem mindig azt tetszett a Dauphiné-ban, hogy ilyen kis ízelítőt kapsz abból, hogy mi vár rád vagy az idei, vagy a következő évi túron. És most is ezt látjuk, hogy nagyon jól csinálják a szervezők ezt a részt. Nyilván nem tudnak beletenni egy, nem tudom, rubés szakaszt a Dauphiné-ban, nem így működik, hogy azt teszteljék, de az a része, hogy mondjuk tudjuk, hogy erre még nem jártunk soha, szeretnénk egy nap elvinni a túrt, és megnézzük, hogy néz ki ez az egész, mikor csináljuk, ha nem ezen a versenyen, azt szerintem egészen jól működik, és működik majd ebben az évben is. Úgyhogy azért ez egy embert próbáló feladat, és hát szerintem azért Sexas tanap nem volt annyira boldog a végén azzal, hogy ott a hajrában nem figyelt oda, lemaradt arról a szakadásról, és oké, utána nagyjából ő hozta vissza, hogy ő is hozta vissza Ajuszóval, meg jöttek Szielmosze óriásit hajtott, de hát azért ez nem az a kezdés volt, mint amire számított, nyilván semmit nem veszített, főleg így, hogy Boden egy hazai srác nyerte, aki egy órára lakik a céltól, de azért a kezdés az nem én, és valahol olvastam, és ez a talán legjobb megfogalmazás, hogy Paul Sexas számára most ért véget az eleje, vagy valami ilyesmi, amíg tényleg csettintésre ment minden, és ez a tegnapi ez bizonyította, hogy figyelj, ez már itt a nagyok ligája, és oké, a baszkörön is nagyjából ugyanezekkel a versenyzőkkel csatáztál, de ez itt most már majdnem a túr, és nem lesz ez olyan könnyű átmenet, mint a legtöbb francia gondolja.
Igen, ugye a baszkör is egy nagyon nagy verseny, ez tény, annak ellenére rövidebb, mint a Dauphiné, de az is ugye április elején van, tehát ott tényleg ugye a Roubaix hetében, ami azt jelenti, hogy az, ami nem Tour de France formában, vagy nem Tour de France-hoz közelítő formában vannak a versenyzők, és ezt láttuk is, hogy sokaknak például az a tavasz a vége volt. Tehát akár Ajuszó, akár Del Toro, most nyilván bal szerencsések voltak azon a versenyen, de tehát ők abban azóta eltett két hónapban azért egyértelműen a felkészüléssel foglalkoztak, és igen, Paul Sexas, hát mindenki sokkal többet várt tőle az első nap, teljesen irreálisan, tehát ezért itt, ő azért elmondta, hogy itt nem az fog történni, hogy valószínűleg, mint ugye a baszkör első mezőny szakaszán, ugye egy időfutammal kezdődött az idén, amit nagyon simán nyert, és utána még simában nyerte ugye azt a kemény egyi szakaszt. Tehát elmondta, hogy itt senki nem szeretne szerinte a nagyok közül, és így is lett egy 240 kilométert másnap kontrollálni, plusz senki nem szeretne azért se kontrollálni, nem csak azért, mert hosszú a második szakasz, hanem azért sem, mert a következő nap egy időfutam jön. Csapat időfutam, ugye, amit említettünk. Tehát azért itt megvan az, hogy ki hogy építi fel ezt a versenyt, és elmondta Sexas, hogy természetesen egy győzelem a fontos ezen a viadalon neki, mert neki is gyakorlatilag egy hazai versenyről van szó, viszont azt is elmondta, hogy hát azért nem ez a világ eleje vége, tehát hogy most ezt a verseny megnyeri-e vagy nem, tehát itt sokkal fontosabb dolgokat figyelnek meg a csapattal, és azt ne felejtsük, hogy ráadásul hát a legfontosabb ember segítőjét veszítette el egyből az elején, ugye Matthew Ricciardónak voltak problémái, gyomor problémái,
gyomor, úgyhogy
és remélem Sexasnak nincsen, meg így
ezt
a mezőnek.
Ez nekem is eszembe jutott egyébként, mert ha ez a vírus.
Igen, igen, ugye Boden is mondta, hogy ő sem volt túl jól még szombaton, tehát igazából az sem volt biztos, hogy ő elindul, annyira betegnek érezte magát, és Szexász is túl gyorsan elment a szakasz után egyébként a buszba, méghozzá úgy, hogy azért tényleg délután 3-kor vége volt a szakasznak. Tehát nem az volt, hogy úristen, rohanni kell, mert késő van, és a következő nap korán kezdődik, hanem nyilván lett volna idő, de nem nagyon lehetett tőle olvasni semmit, meg elkapni, tehát egyből ment a buszba. Tényleg remélem, hogy nem az lesz, hogy itt gyomor problémák vannak, és valami vírus tényleg a mezőnyben, mert azért jó lenne, hogyha ez a hétvégig tudna menni, ugye, hogy a Párizs nem tudott, hogy minden esélyes megmutatja magát, és megmutatja azt, hogy egyébként jelenleg hol tart. Ugyanez igaz Szexászra is, de igen, azért sokat elárul, hogy ránézzünk egy ilyen szakaszra, egy ilyen mezőnyre, és azt várjuk, hogy ápol Szexász, ez simán szólóba hazajön, ami nem lett volna túl egyszerű alapból sem, mert 20 kilométer volt még a célig a hegytetőn, és azért ez nem úgy néz ki, hogy egy teljes mezőny magad mögött tudsz hagyni. Ezt láttuk, hogy mennyire taktikussá váltott a síkon, mikor a lejtmenetet befejezték. Ugye valamilyen szinten az Ineos jött ki jól belőle, Only és Fokland, de hát ez a 12 másodperc azért nem valószínű, hogy komoly,
igen, nem
komoly
mondom, hogy
problémákat okoz Ájúzónak vagy Szexásznak.
Igen, Fokland nem hiszem, hogy tartani fogja a végén majd ezeket a nagyokat. Nekem Del Toro nagyon-nagyon jól teljesített, és szerintem én most első napján azt mondom, hogy inkább ő az, aki nekem összeszerettebbnek tűnik, és ez is fura, hogy egyetlen versenyből, ahol ráadásul Del Toro nem is tudott végigmenni, következtetjük azt, hogy akkor itt most mindenképpen más nyer, nem ő, de ő szerintem nagyon jól mozgott, és kell is egyébként az UAE-nak, mert ott azért voltak problémák. Nekem tényleg az volt a durva az első szakaszban, hogy bekapcsolódtuk, oké, 9 fős szökevénycsoport, és abban a pillanatban elkezdett csökkenni a szám, mert éppen valami emelkedőn voltak, feleződtek, ha hárman maradtak, aztán a végén Bodán, és akkor Bodán kibírja, és végül kibírta. Ettől még nekem meggyőződésem, hogyha akart volna a Decathlon is, meg az UAE is, és még azt mondom, talán Viszma is tudott volna nagyobb tempót menni annál, mint amit ment. Tehát azért ez, amit mondott Szexász neked, hogy azért itt nem feltétlenül akar mindenki már az első napon vezetni.
Hát úgy tűnik, hogy igen, hogy konkrétan senki nem akar.
Ez bejött, tehát ez nem volt rossz. Hozzáteszem, a többieket utolérték, és nagy szakasz lett volna még nagyobb, hogyha itt a győzelemért mennek, de így, hogy Bodan erős volt és kibírta, az egy teljesen más történetet hoz neki. Egyébként zárójel, de ha már helyiek, épp most írta meg a L'Équipe, hogy majd Thibaut Pinot azt mondja, a 18. szakaszon megnyitja a farmját ingyenesen egy Airbnb-ként, hogy oda egy családot elszállásról 3 éjszakára arra az időszakra, amikor arra jár a túr. Óriási sztorik vannak már, zárója bezárva. Jó, folytassuk azzal szerintem, hogy a Tour de France szempontjából nézzük ezt az egy hetet. Mennyire vagy csalódott amiatt, és szerinted az emberek mennyire csalódottak, hogy ahhoz képest, hogy tavaly a későbbi Tour első 3 helyezettje az itt volt ezen a versenyen, és ugyanúgy zárt első, második, harmadikén. Itt most azért nem feltétlenül annak ott a legnagyobb nevek, tehát Pogacsár és Vingegor nincsen. Lipovic nem mondom, hogy a legnagyobb név, de mégiscsak túrdobogós, és tavaly kívül jól mozgott.
Igen, hát ugye Vingegornak van a Libia, ugye a Giro d'Italia, tehát azt értjük, hogy ő most ezt miért nem vállalta be. Pogacsár ugye nyerte meg ezt a versenyt, a svájci kört nem nyerte meg, és hát azt se felejtsük, hogy a svájci kör ugye az idei szezontól, hát most nem tudom, hogy a nagy egyhetesek közé még oda tudjuk-e sorolni, mert ugye 5 napos lett a verseny, tehát leszettek belőle 3-at egész pontosan a szervezők, ami hát maradjunk annyiból, hogy rendkívül sok, meg szerintem mindenképp veszíteni fog az értékéből. Tehát én nem tudom, hogy egy 5 napos versenyt oda lehet-e sorolni egyébként a nagy egyhetesek közé innentől kezdve, mert az nem egy hét, tehát bárhogy is nézzük ez a helyzet, de nyilván Pogacsán azt választottam, mert a svájci kört még nem nyerte meg. Florian Lipovic pedig úgy döntött, hogy ugye ő szlovén körre megy majd, ami szintén 5 napos. és az is jövő héten van. igazából furcsa, mert mindenki így döntött. Szexász és Ajúzó van itt tényleg a túrnevek közül. De túlott azért nem mondom ide, mert nem azért, mert elfelejtettük így hirtelen a nagy Szexász hype-ban, mert azért mégiscsak Del Toro tényleg azért egy UAE Tourt, meg egy Tirreno Adriaticot már behúzott, tehát ugye Strade 3. hely, tehát oké, volt a bukás a baszkörön, de neki is fantasztikus szezonja van, és ő is rendkívül fiatal, Viszont neki nyilván semmilyen egyéni ambíciói nem lesznek a túron, tehát azért nem mondta, de gondolom az UAE egyébként megpróbálja ezt a versenyt azért megnyeretni vele. Ez egyértelmű, hogy szeretnének címet védeni, de én egyébként a verseny szempontjából nem annyira érzem, hogy úristen, most nincsenek itt, és hogy ezen bánkódik az ember. Szerintem egyébként egy Párizs-Nizzán például a Jonas se lett volna ott, akkor sokkal fájdalmasabb lett volna, hogy nincs ott senki a legnagyobb nevek közül. Itt én nem érzem ezt, megmondom őszintén. Tényleg lehet, hogy azért, mert minden segítő, minden szakaszvadász, versenyző úgy, tehát olyan formában van már, meg látszik, hogy olyan gondolkodással van már itt ezen a versenyen, hogy túr. Tehát tényleg egy ilyen főpróba, teljesen mindegy gyakorlatilag, hogy ki van itt. Nyilván sokkal jobb, hogyha egy Pogačar-Vingegaard csata lenne egymás ellen, és még ugye Sexas is, de hát ugye ez most igazából sehol nem valósul meg, az idén csak a túron, de én nem érzem, hogy ez nagyon sokat rontana, vagy bármit rontana igazából a versenyen, mert pont az előbb felsorolt dolgok miatt, hogy itt már mindenki közelít nagyon a 100%-ához, és emiatt bárki van itt, brutálisan nehéz a versenyzés, meg nehéz itt teszik egymásnak a csapatok.
Abszolút mértékben is, és pont ezen gondolkodtam, hogy annyira nyilván fontosak a sztárok a legmeghatározóbbak, de hogy azért itt a verseny teszi a versenyt, és nem az, hogy most itt van egy nagy név, vagy nem. És ebből a szempontból a Dauphiné az nyilván különleges, de hát fontos lesz az, hogy a Tour de France-on meg mindenki itt van, és jó lenne, hogyha azért szorosabb csatát látnánk, de tényleg az, hogy ha csak ebből a tegnapból indulunk ki, hogy hány személyes sztori van, hogy hány különleges életút és történet, hogy Boden, nem tudom, fél órával később kaptuk meg az üzenetet szinte elékiptől, hogy oké, akkor hosszabbít, azt hiszem 29-ig. Tehát, hogy nyilván
igen,
nem
volt akkor... szinte ki, azt hiszem, hogy végül én láttam az este. Azért nem tudtam, te írtad nekem, és utána láttam este egy tweetet Jonathan Waterstől, ugye az IF vezetőjétől, hogy úgy tűnik, hogy jó döntés volt két hete hosszabbítani Alexel, tehát és oké, tehát egyébként nyilván az volt, tehát ez azért
nem
komoly.
Nem is kérdés, de hogy ezek is ilyen kis dolgok, amiket majd próbálunk nyilván a Tour de France-on is megvilágosítani, meg inkább felépíteni, mert hogy ez is a célunk lesz, meg nyilván az is, hogy bemutassuk Franciaországot, meg előtte a katalán vidéket is, ami egészen extra és különleges lesz. Még egy dolgot az itt mondjunk el, hogy még az országúti OB-t is adjuk majd előtte, ami szerintem mindenképpen egy nagyon izgalmas történet lesz, hiszen azért Walter Attila idei jobb formában van, mint tavaly, legalábbis a Tour de Hongrie alapján. És nem akarom elkiabálni, de egyelőre minden egyes résztvevő részéről óriási hajtás van annak érdekében, hogy megfelelő tájékoztatás is legyen a különbségekről, mennyi van még hátra, és a többi, úgyhogy abban bízom, hogy majd a remélhetőleg rendkívül gyors osztrák nagydíj után minél többet tudunk megmutatni a hajrájából a versenynek, mert hogy azért az nyilván fontos lesz, úgyhogy egy labdarúgó világbajnokság kezdődik majd idén. Idén ezen a héten, tehát konkrétan csütörtökön, ami egészen felfoghatatlan dolog, hogy rohan az idő, és eddig csak készültünk, és most, hogy már itt van. Még zárásként egy kicsit a te szereped, helyzeted, mert hogy azért nyilván hosszú távon építjük azt, hogy a túron már, amikor odamész valakihez, akkor azt felismerjen, és megnyíljon neked. Ki az, aki ebből a szempontból, vagy mi az, ami ebből a szempontból különleges, már akár ebből a két napból is, amit kint tartózkodtál eddig?
Igen, szóval a csapatoknál ugye a versenyzőkről beszéltünk, hogy ki milyen formában van, meg tényleg, hogy hol helyezkedik el ez a túlra való felkészülésükben ez a hét, de ugyanez igaz egyébként a stábtagokra, tehát bárkivel, akivel én mondjuk én beszélek, vagy beszéltem tegnap, a túr, ja, oké, és az az elsődleges gondolat, tehát a Giro az igazából már egy ilyen kicsit feledésbe merült történet, pedig bő egy hete lett vége, tehát hogy azért nem volt olyan régen, de leginkább így lehet ezt elképzelni, hogy tényleg mindenki már ezzel van elfoglalva, segítők, hogy masszőrök ki jön, ki nem jön, ki hol lesz, nem tudom, Barcelona, csatöbb is, tavalyi Vuelta, tehát azért ilyen sztorik, meg gondolatok jönnek fel így először az emberekben, de például érdekes, mert a Movistarnak van pont egy új sajtós, és általában én Ivan Romeóval nagyon szeretek beszélgetni, viszont hát pont ő mondta, hogy még új, tehát nem nagyon tudta, hogy melyik mikrofon az kihez tartozik, és mindig mondta, hogy egy ilyen fiatal srácról, egy nagyon jó fej, spanyol fiatal srácról van szó, de nagyon kedves, de a pikniknél találkoztam még egy ismerőssel a magyar válogatott, mikor olimpián vagyunk, világbajnokságon vagyunk, vannak a fiúk leginkább, fiúk, lányok, akkor ugye egy holland masszörük van, még Walter Attilával dolgozott együtt a Groupamánál, és most a piknik csapatánál dolgozik, de tehát vele is ugyanez, hogy egyébként mi lesz a túron, tehát már mindenki erre készül, és hát ugyanez a sajtósok is, tehát hogy azért ki van ezt találva rendesen, de mondjuk még a Movistaros mondta, hogy hát igen, most még első szakasz előtt vagyunk, tehát picit nyugodtabbak a srácok, szerinte bárkit lehet kérni, mert úgyis meg fog szólalni a csapatból, de azért azt tudjuk, hogy ahogy egyrészt haladunk ezen a versenyen előre, azért ez egy picit mindig változik, meg nyilván a Tour de France-on, hát onnantól kezdve, ahogy elkezdődik a Tour de France, akkor pedig általában ez pozitív irányba változik, mert valahogy az ember fejébe be van építve, az a versenyzők fejébe, hogy oké, tehát most ezen meg ezen a versenyen vagyunk, egyszerűen tudjuk előre, hogy sokkal jobb lesz a média felhajtás. Tehát, hogy ez a versenyzőknek abszolút megvan, hogy oké, most már nagyjából ugyanazok az újságírók vannak, akik a túron, szóval már nyilván ez egy ilyen, hát ezt a másfél hónapot valószínűleg azért velük fogjuk együtt eltölteni, tehát azért így állnak hozzá a versenyzők is. Egy napos verseny előtt szerintem egyébként sokkal kevesebb esetben van az, hogy nyilatkoznak, vagy mondanak egyáltalán bármit, mint egy ilyen többnapos esetében, vagy akár a túra gondolok, bár nyilván ott majd azért mindig meglátja az ember, hogy mi lesz, de valamiért azért, mert jobban be van épülve a fejekbe, hogy oké. És ez például pont Paul Sexasnál derül ki, hogy tőle mindig valaki megkérdezi egyébként, hogy nem zavar ez a hatalmas média felhajtás, és mondja, hogy az a helyzet, tehát ez a része ennek a dolognak, tehát hogy őt annyira nem izgatja. Nyilván majd fogja, amikor már 28-szor ugyanazt kérdezik meg tőle, de hát ez ilyen, és pontosan tudja ő is.
Igen, és az biztos. Én a Plepp interjún láttam azt, hogy nyilván a Tour de Hongrin is beszélgettél vele, hogy azóta nem telt el annyi idő, hogy pontosan tudta, hogy ki vagy, pontosan tudta, hogy honnan jöttél, meg nyilván alapból az ő személyisége is ilyen nagyon nyitott, de hogy jó volt látni azt, hogy mennyire úgy kezel már téged, mint egy kvázi állandó partnert, akivel hát a következő tényleg 6 helyéből 4-et együtt tölt.
Igen, és azért az is nagyon megfigyelhető, hogy szerintem pont te mondtad a közvetítésben, hogy hoppá, tehát az elég motivált. Tehát látszott Luke Pleppe, hogy oké, ez már nem a Tour de Hongrie üzemmód.
Azt is megérte volna szerintem, ha nincs az utolsó törlés, de...
Abszolút, de hogy így hozzáállás terileg, tehát hogy oké, azzal vége volt egyébként az első felének a szezonjának, onnan hazament, nem tudom, egy pár napra, és onnantól magaslat, és onnantól gyakorlatilag május végétől Tour de France üzemmód, és látszik, hogy úgy jött le erre a versenyre, hogy már teljesen más a hozzáállás, máshogy néz ki az arca igazából, tehát olyan koncentrálás van, és ez nem csak az adott szakaszra vonatkozik, hanem mindenre, hogy ebben a melegben hogy kell frissítenünk, mit kell majd csinálnunk jól a túron, mert erre is egyébként egy nagyon jó felmérés, most nem néztem meg én személy szerint, hogy pénteken, szombaton, vasárnap milyen lesz az idő, mert azért odébb van, és nagyon gyorsan változhat, főleg a hegyekben, de ez a meleg, tehát arra is jó főpróba, hogy mi várható azért júliusban, mert amilyen hőhullámok bejöttek itt az elmúlt időszakban egész Európába, azért ez elég kellemetlen lehet júliusra. Én emlékszem, hogy voltunk úgy Vueltán, barcelonai kezdés volt akkor 2023, szintén egy csapat időfutam, hogy este volt, ugye emlékszünk arra a sötét időfutam, hogy leszakadt az ég, de előtte ilyen évfélkor volt ilyen 33 fok. Tehát ilyen évtizedes rekord dőlt meg akkor Barcelonában. Tehát azért ez nagyon, nagyon kellemetlen tud lenni, hogyha az ember megjön a tavaszból, ahol sokszor rosszabb idő van. Tehát ezt is abszolút fel kell mérni a csapatoknak, meg az edzőknek, hogy melyik versenyzőnek mit kell csinálni, főleg a fiataloknak, akik újoncok, és teszem azt, először fogják ezt megcsinálni a profi mezőnyben ezt a Dauphiné Tour kombót.
Innen folytatjuk, most még a 2027-es World Tour naptára ki sem tértünk, pedig az sem lesz akármilyen, ha már hőség, meg aztán a 28-as sem, hogy néha itt lesz a Vuelta teljesen szeptemberben, néha október VB lesz a VB, Az mondjuk az időjárásilag abszolút rendben lesz. Én atlétika VB voltam hasonló időpontban, és azért nem rossz, nem rossz. Ennyi fért a mai adásunkba. Köszönjük szépen a figyelmet. Nézzétek minden nap az M4 Sporton, vagy amikor már Forma 1 van, akkor az M4 Sport Pluszon per Duna Vördön a Dauphinét, hiszen minden nap az utolsó nagyjából másfél órát adjuk, és nagyon-nagyon készülünk arra, hogy ez a verseny is jól sikerüljön meg, aztán utána a Tour de France is, abból a szempontból, hogy mindenki elégedett legyen velünk. Beni, nektek jó munkát a komplett csapattal, stábbal együtt. Nézzétek tehát a Dauphinét, vagy most már Tarát, Tour Auvergne-Rhône-Alpot az M4 Sporton és a közmédiában. Sziasztok!
Köszönjük, sziasztok!
Ez volt a Söprögető Kocsi, a Nemzeti Sportrádió országúti kerékpármagazinja. Ez a Profil Csisztu Zsuzsával a Nemzeti Sportrádióban.
Szeretettel köszöntöm Önöket, ez itt a Profil, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa. Fejben dől el, és azt hiszem, hogy ez a kijelentés most arra kezd ismerősen csengeni sokunknak, és ez szinte mindent elmond és egy mondatba sűrít, amit az élsportolók mentális felkészítésének fontosságáról, valamint a sportpszichológia versenyzők sikereiben elfoglalt szerepéről tudnunk érdemes, de hogy alaposan és szakszerűen kibontsuk ezt a témát a Nemzeti Sportrádió mentális felkészítésről szóló magazin műsorában, ez alkalommal is, mint a legutóbbi 4 epizódban dr. Lénárt Ágotával, habilitált egyetemi docenssel beszélt. Szélgetek, szervusz Ágota, köszönöm szépen, hogy újra itt vagy.
Köszöntöm a hallgatókat.
Célunk volt, hogy egy picit tulajdonképpen a rádió hullámain keresztül adjunk útmutatót, és építkezve körül körre és lépésről lépésre egy picit megpróbáljuk valamilyen szinten közel hozni ennek a szakterületnek a fontosságát, és akár olyan eszközöket is átadni a hallgatóknak tulajdonképpen az elmondottak alapján, amit beépíthetnek a mindennapjaikba, anélkül, hogy élsportolók lennének. Az elmúlt 4 rész is tulajdonképpen ezeket foglalta össze sok izgalmas témakör között. Ugye beszélgettünk többek között a relaxációról, az autogén tréning fontosságáról, a légzéssel történő szabályozás lehetőségeiről, a mentál tréningről, és hát persze a figyelemkoncentrációról, valamint a fókuszról. Ezek azt gondolom, hogy mind olyan szavak és olyan területek, amelyeknek hasznát veheti bárki a hétköznapi életben. Most egy picit talán beljebb lépünk most már ebben a szakterületben, és hát elkezdünk egy olyan területre koncentrálni, ami már biztos vagyok benne, hogy leginkább azoknak fontos, akiknek komoly céljaik vannak mondjuk egy sportterületen belül. Ugye a kognitív gondolkodás, illetve a célállítás fontosságát szeretném, hogyha a mai epizódban kibeszélnénk. Hát kezdjük onnan, Ágata, hogy ha a célállításról beszélünk, bár lehet, hogy most előre ugrottam egy fejezetet, én azért arra emlékszem, hogy amikor egy kisgyerek valamilyen komoly benyomást szerez, akár lát egy bajnokot a tévében, vagy valamilyen jelenet megfogja egy sportban, akkor egyrészt lesz neki egy példaképe, tetszik az, amit lát, és megfogalmazhat célokat. Függően attól, hogy milyen sportágban van, Magyarországon vannak olyan sportágak, ahol nem is lehet más a célod, csak hogy olimpiai bajnok legyél, például ha vízilabdázó vagy. De emlékszem, hogy én is ezt fogalmaztam meg magamban, igaz, akkor én ezt úgy mondtam, hogy anyukám, én szeretnék lenni a himnusz a dobogón. Tehát nem mondtam ki, hogy igazából mit jelent, de értettem, hogy a két dolognak és a sikernek valahogy köze van ehhez. Szóval nyilván a célállítás az tulajdonképpen olyan könnyű dolognak tűnne, meg úgy tűnik, hogy mindenki megfogalmazza ezt, de kezdjük akkor részben a kognitív gondolkodás elemeit kibontani egészen odáig, hogy mit is jelent az élsportban a célállítás.
Maradjunk annál a momentumnál, amit említettél. Tehát nevezetesen nagyon sok gyerek kezdi úgy a karrierjét, hogy lát valakit, valamit, adást, és így tovább.
És éri egy élmény,
egy nagyon meghatározó élmény, ez velem is így volt, tehát ültem a tévé előtt, és arra emlékszem, hogy akkor éppen egy junior világbajnok született, és én azt mondtam, hogy én ezt csinálni akarom, én ott akarok lenni, én ezt át akarom élni. És ez egy nagyon erős benyomás, és ennek megfelelően az ember ennek megfelelően elkezd tenni azért, hogy ez az álom meg tudjon valósulni.
Igen, mert ugye azt néhány adásra ezért elmondtuk, de azért most is elmondhatnánk, ugye, hogy te még a mai napig aktív versenyző
vagy. Igen, nem bírom abba hagyni, és ez így jó.
De mondjuk el, hogy miben is, mert azért...
Én a számszerias lövészetben versenyzek. Ez egy nagyon romantikus szám, a nyílpuskás lövészet, tehát ez a telvilmos kategória, mint ahogy szoktuk mondani, és hát a nőknél meg azt szoktuk mondani, hogy telvilma kategória, ezen sokat nevetnek, igen, van. Ez egy nagyon komoly versenyszám, mert fizikailag is erős, tehát nekem egy napos verseny, ami 65, 50 és 35 méterre történő lövést jelent, 30-30 lövést egy-egy távon, ez körülbelül 6 tonna. Tehát egy felhúzás az 43 kiló, és hozzá még a számszeriat meg kell tartani, ami nem számít fegyvernek, tehát Magyarországon ez nem az. Tehát nekem egy lövés az 50 kiló.
Az igen.
És akkor elkezdődik a verseny reggel 9-10 órakor, és délután 4-5 óráig tart, attól függően, hogy mekkora a mezőny, és akkor ráadásul még ki is kell sétálni a céltáblákhoz, és ennek megfelelően vissza is kell jönni, tehát még egy olyan jó 10 kilométer sétálás.
Igen, szóval akkor ez a súlyemelésnek is egy szokatlan formája, ha jól értem.
Lehet.
És a tárgyaloglásnak.
Így van. De ha már itt tartunk, akkor én mondok egy-két dolgot, hogy például ezt hogyan szoktuk, és azért mondok többes számot, mert csapatszinten is így zajlik a dolog. Tehát azért meg lehet beszélni a nyilvesszőkkel, hogy lehetőség szerint jó helyre menjenek. Ez
komoly?
Nagyon vicces, ez nagyon vicces, de mégis.
Ez nem hangzik azért annyira tudományosan,
de nagyon jól szokott működni, így van. Tehát ez a figyelemfókuszálásnak, ha komolyra vesszük a dolgot, akkor a figyelemfókuszálásnak egy speciális formája lehet, amikor két nyilvessző jó helyen van, és a harmadiknak azt mondja az ember, hogy tudod, hova kell menned. Tehát ez már ezzel kapcsolatosan egy verbális is, de közben egy vizuális fókuszálás is.
Igen, most nagyon-nagyon beleugrottunk ebbe, de azt mondtad, hogy te is láttál ugye egy junior versenyt, és ez hatott rád, és elhatároztad, hogy valamivé akarsz válni, ez neked is tetszik, és elindultál tulajdonképpen egy úton. Picit még menjünk akkor oda-vissza, hogy amikor a fiatal sportolók elindulnak egy úton, van-e egyáltalán arra rálátásod, hogy az adott sportágban, szakterületen a velük foglalkozó edző, pedagógus nagyjából vázol nekik egy közeli, egy középtávú, vagy esetleg egy hosszabb távú tervet, hogy milyen utat fognak, vagy kell nekik bejárni ahhoz, hogyha úgy jönnek be, hogy mit tudom én, de csókolom én olimpiai bajnok akarok lenni.
Általában egy bizonyos szint után, főleg ha a kicsik picikorba 5-6-7 évesen kezdenek, akkor általában a rövid távú terv az csak arra az egy napra vonatkozik, hiszen ezt lehet az edzésben megvalósítani, ezt lehet mint célt állítani, hogy milyen feladatok következnek egymás után, de az nagyon fontos, hogy már itt is az ok-okozati összefüggés megjelenjen. Ezt most azért csináljuk, mert sok edző azt mondja, hogy hát nem kell erről beszélni, csinálja meg is kész, de azzal nem alakul ki a belső motiváció. Az pedig nagyon fontos lesz, a célállítás és a további kitartás szempontjából is, hogy a pici sportoló ezzel tudjon foglalkozni. De a sportolóvá nevelésnek, mint tudjuk, 4 szakasza van. A szerettesd meg a sportágadat, tanítsd meg a sportági alapokat, nevelj belőle sportolót, és utána nevelj belőle élsportolót. Tehát az első szakaszban ténylegesen ez a cél, hogy a sportág megszerettetése, a mozgás megszerettetése, éppen ezért szigorúan tilos mozgással büntetni.
Aha.
Ezt mondjuk minden pedagógusnak, hogy ez ne jusson az eszükbe. Viszont az edzésmunka sikeres teljesítése függ attól is, hogy hogyan kapják a feladatot. És hogyha már a kognitív, tehát a gondolkodással kapcsolatos megközelítésnél tartunk, pont a kicsiknél még az oktatás módszertanban is benne van, hogy cica hát, kutya hát, most legyél olyan puha, mint egy fűzfa, melyik hajladozik a szélben, vagy álljon olyan stabilan, mint egy 200 éves tölgyfa. Tehát ezek a szimbólumok segítenek abban, hogy átélhetővé váljon maga az élmény, sőt, az agy ilyen impulzusokat ad a testnek, ami segíti ezzel kapcsolatosan a mozgás végrehajtását is.
Hiszen már van ugye egy élménye, látott már fűszvát hajladozni, látott már tölgyet tényleg masszívan állni, tehát akkor igen, tehát ezeket hívják elő szintén.
Így van. A célállításban viszont tényleg egy idő után nagyon fontos lesz, hogy mik a hosszabb célok. Ahogyan az életkorban előrébb haladnak, ott egyre nagyobb távokat lehet ezzel kapcsolatosan átlépni. Hát aki élsportolóvá készül, ha most ugrunk a 4. fokozatba, ott általában egy olimpiai ciklus, vagy egy világbajnokságra történő felkészítés 2-3-4 év is szerepelhet. Természetesen vannak normatív krízisek, általános iskolából a középiskolába kerülés, érettségi után a munkába állás, vagy a felsőfokú tanulmányokra való felkészülés.
Nagyot ugrottunk, de nekem azért nagyon beszédes, amit most itt erről a négy szakaszról mondtál, és annál is inkább szerintem fontos, hogy még egy picit ragadjunk le az egyes szakaszoknak a céljainál, mert ugye az is önmagában egy nagy feladat, hogy ha már egyszer valamelyik gyereket megnyerték a sportnak, akkor hogyan tartsák benne. És ugye nyilvánvalóan a különböző szakaszoknak lehet különböző célja, ott különböző eredmények, jutalmak, vagy esetleg nehézségek azok, amik szembe jönnek, és ezekkel azért mindig meg kell tudni küzdeni. És szerintem az is egy érdekes dolog, amit mondtál, ugye, hogy a mi érteket, hogy miért csináljuk ezt, hogy ennek mi lesz az eredménye. Viszonylag korán el kell kezdeni. Én ugyanakkor azt tapasztaltam, hogy szerintem ez edző és tanítvány közötti diskurzus függő is. Nekem például olyan edzőm volt szerencsémre, aki mindig mindent elmagyarázott, mert ő tudta, hogy én ezt igénylem. Tehát én szerettem tudni, hogy miért kell valamiből 200-ot megcsinálni Pista bácsi, tehát hogy azért ez így jól hangzik, de miért? És természetesen az emberi idő után, ha értette, vagy ha javító mozdulatokat ugye végigvették, hogy itt azért kell domborítani a hátat, mert ha nem domborítod, akkor ennek ez lesz a végeredménye. Tehát ugye itt most már nagyon specifikus dolgokról beszélünk, de mennyire fontos az, és ebben ugye ti, akik foglalkoztok nyilván az edzőképzés során ugye a szakembereknek ilyen irányú felkészítésével is, mennyire fontos az, hogy ők megértsék, hogy milyen életkorú gyerekeknek és milyen célt állítanak, és ezt egyénileg esetleg tudják-e modulálni, igazítani, függően attól, hogy a gyerek mit igényel, vagy milyen típus.
Kell is a gyerekekre igazítani a dolgot, és már egészen pici korban érdemes megbeszélni, hogy mi a cél, és hogy mit miért csinálunk. Tehát ez egyértelmű, ez a nyitott közlés, ez a nyitott kód feltétlenül hozzátartozik a dologhoz. De azért a fejlődés lélektan szempontjait is figyelembe kell vennünk. Tehát általában körülbelül 8 éves korban következik be az, amikor a szülők elkezdenek panaszkodni, hogy eddig olyan szófogadó volt a gyerek, csak ránk hallgatott, most meg már nem. Hiszen a kortárs csoportnak a véleménye és az ezzel kapcsolatos, idézőjelbe teszem, sodrása nagyon meghatározó tud lenni. És ilyenkor természetesen lehetnek nagy célok, sőt bármikor, ilyenkor a szülők szokták is mondani, hogy ne ábrándozzon a gyerek olyan nagyot, hát honnan tudjam, hogy lesz belőle olimpiai bajnok, vagy nem. A gyerekek nem butuskák, tehát ők pontosan tudják és látják, hogy körülöttük a többi sportoló mennyit edz, milyen eredményt ér el, mennyi befektetés szükséges ahhoz, hogy ez megtörténjen. Na most ilyenkor jön a célállításnak a kezdeti korai formája, amikor azt mondja a gyerek, hogy meg fogom nyerni, vagy meg akarom nyerni, vagy olimpiai bajnok leszek. Na most természetesen ez nagyon jó, hogyha bekerül az agyába, mint egy hosszú vágyott célnak a végeredménye.
Tehát egy távoli
cél, így van. Viszont az, hogy ennek mi a megvalósulása, mit kell azért tenni, és egészen pici dolgokra lebontva, hogy mikor kell fölkelni, hogy kell öngondoskodni, mikor rakom be az uzsonnát, hány órán van az edzés és a tanulás között, és így tovább. Tehát ez a beosztás már nagyon korán megtanítja a gyerekeket arra, hogy hogyan gazdálkodjanak az idejükkel, az energiájukkal, és pontosan azzal a meglévő készlettel, amivel ők tovább tudnak lépni. A másik nagyon fontos dolog, hogy a gyerekek nehezen értik meg azt, hogy a fejlődés nem lineáris. Tehát, hogy nagyon sokszor, ami befektetett munkát tekintve, azt gondolják, hogy hát edzettem tegnap is, tegnap előtt is, azelőtt is, és miért nem megy jobban. Hogy ez majd ilyen ugrásszerű lesz, aztán megint platóznak egy kicsit, és ennek megfelelően mennek tovább. Ez az egyik legnagyobb probléma különben a gyerekek és a fiatalok sportjában, az ifjúsági korosztály tekintve serdülőket, ahol ha valami nem sikerül, akkor abban a pillanatban elvesztik a motivációjukat, és úgy érzik, hogy a befektetett munka nem térül meg. Tehát viszonylag nehéz megmutatni azt, hogy ez hogyan térül meg, de a különböző jó történetek sokat segítenek ebben, hogy XY is így kezdte, aztán később egy év múlva ezt érte el, két év múlva azt érte el, tehát nagyon sok példát, nagyon sok jó sztorit kell mondani nekik, amiben benne vannak a nehézségek, tehát hogy ennek megfelelően kialakuljon az a gondolkodásmód, hogy lehet, hogy ma nem nyertem, de attól én még jó sportoló vagyok. Vagy még nem tartok ott, hogy a 10 000 munkaórát beleraktam volna, ami után nemzetközi szinten elkezdem a versenyzést.
Hiszen nagyjából ez az arány, ugye? Ezt ismerjük, igen. Ez egy ilyen átlagmutató, amire
hát vagy igaz, szoktak, vagy nem, vagy igen. Igen. Tehát különböző sportágakban igen, azért nem, ez másképp igaz, lehet. Igen.
Igen. Igen, igen, igen. Mi a helyzet akkor, amikor az ember azt látja egy csoportban, akivel foglalkozik, hogy van közöttük rendkívül motivált, nagyon eltökélt, kiskamasz,
versengő,
és ott van, aki egyébként ügyeske, jók az adottságai, a fizikuma a sportágra való, de ő a társaságot szereti. Őt egyáltalán nem érdekli, hogy éppen aznap hogy sikerül a dolog, tehát úgy sodródik. Vele mit kell, vagy érdemes kezdeni, hogy esetleg bent tartsuk a sportban?
Ha okos az edző, akkor biztos, hogy különböző versenyeken azért tudja ezt kihasználni, jó értelembe véve. Viszont akkor megtörténhet az, hogy valaki nem versengő alkat, és egy idő után rájön, hogy ő tényleg csak a társaságért szeret ott lenni, és akkor esetleg nem akar
nem baj.
Versenyezni. Így van.
Egyáltalán nem baj, sőt, tehát a saját egészsége szempontjából sem baj.
Meg hát a társas vonatkozásukat nézve sem, tehát, hogy kialakul egy baráti köre, a társas támasz mindig fontos lesz, nem csak a sportban, hanem a civil életben is. Tehát a sportolás, mint tudjuk, ilyen értelemben tényleg nagyon sok erőt, energiát és támaszt tud adni. Viszont akkor, ha valaki így nem versengő típusú, akkor ne várjuk tőle, hogy olyan motivációval, olyan elszántsággal csinálja a dolgot, mint esetleg a többiek. Ezeket a vonásokat nagyon hamar el lehet különíteni. Egy bizonyos ideig még talán megy az is, hogy pontosan a társulatnak a jó hangulata és az ezzel kapcsolatos sportág iránti szeretete jó értelemben be tudja hálózni azt is, aki ilyen szempontból nem vinni saját magát versenyeztetni. Viszont másik oldalról az, hogy mit gondol erről, hogy azt mondja például, hogy amilyen szívós vagyok a sportba, úgy akarok készülni majd az érettségire is. És akkor engem majd fölvesznek, a másikat meg nem biztos, hogy igen. Tehát, hogy ez a pozitív transfer, mint ahogy szokták mondani, ez értelemszerűen át fog menni a dolgba. Viszont már nagyon korán megjelenhetnek azok a rögzült hibák, amire nagyon érdemes a szülőknek és az edzőknek is figyelni, tehát nevezetesen, amikor a gyerek csak azt hajtogatja, hogy meg kell nyerni, azt mondták, meg kell nyerni, vagy én meg akarom nyerni, de csak a végeredményre koncentrál, és nem arra, hogy hogyan lehet ezt elérni, akkor ha rossz helyen van a fókusz, illetve nem rossz, csak nem, az adott pillanatban nem azon a helyen kellene lennie, akkor ez akadályozó tényező lehet. Tehát nagyon sok sportoló kerül hozzám, aki azt mondja, hogy én mindig mondom, én mentálisan készülök, meg akarom nyerni, meg kell nyerni, és akkor mondtam, hogy de hogyan kell megnyerni. Uh-huh. És van egy nagyon érdekes kínai közmondás, minden olimpia előtt az adott ország közmondásaiból szoktam szemezni a sportolóimnak, és ezt nagyon szeretik, hogy a hegymászók nem a hegymászásba bukják el a dolgot, hanem hasra esnek az előttük lévő első görönybe. És ez nagyon jól példázza azt, hogy azt is meg kell tervezni, és ez például egy nagyon fontos feladat lesz, hogy hogyan készülök a versenyre, hogyan készülök egy edzésre, mi kell hozzá, milyen lépések vannak, azt időben hogyan fogom beosztani. Ez a mentális tervezés már a kognitív gondolkodással kapcsolatosan az egyik legfontosabb feladata lesz a sportolónak. Tehát nem egy kétségbe esett szülőt látok rohangálni, még a reklámban is benne van, hogy otthon hagyta a cipőjét, otthon hagyta a sportkönyvét, és így tovább. Tehát előre összekészíteni, megbeszélni, segíteni, utána meg már egyedül is megy. Ezek az első lépések.
Visszatérve egy kicsikét meg a célokra, amikor készültem a mai beszélgetésünkre, és keresgettem a témához kapcsolódó mondjuk ilyen címszavakat, akkor ilyeneket is találtam, hogy smart célok, vagy okos célok, akkor folyamat és teljesítmény célok, illetve hosszú és rövid távú célok kombinációja. Gondolom érdemes mindegyiket egy picit kibontani, pont ezért, amit az imént mondtál, ugye, hogyha egy gyerek csak a csúcsra, tehát a legvégső pontra koncentrál, akkor egyrészt nagy valószínűséggel hajlamos az összes többi addig vezető út apróbb, vagy fontos céljáról elfeledkezni. Szóval hogyan lehet ezeknek az ilyen-olyan típusú céloknak az idejét, mondjuk úgy a pillanatát megtalálni, hogy most éppen melyikre van szükség, illetve ha kombinálni kell őket, akkor azt hogyan érdemes tenni?
Nyugodtan külön-külön is végig lehet menni mindegyik gondolatmeneten, hogy melyikre van szükség.
Okos célok?
És ennek megfelelően tovább építkezni, ami összefügg például a teljesítménnyel is, de azzal is, hogy én hogyan érzem magam, mit kell ennek érdekében megtennem, és a legfontosabb, hogy ez teljesíthető legyen. Tehát ha egy edzésnek az a feltétele, hogy ezt az edzés adagot én elvégezzem, és ennek megfelelően állítjuk össze a terhelést, akkor ennek mennie kell. Ha nem, akkor viszont kell jelezni az edző felé, a szakemberek felé, hogyha ezzel kapcsolatosan valami probléma lenne. Az sem ritka, hogy a sportolónak olyan kitartása van, hogy törött lábbal is versenyez, és pár hét múlva derül ki, hogy mégiscsak el van törve a lába.
És ez nem azon az esettel, amikor ráveszik, hogy sérülte induljon, mert ez sajnos ilyenről is tudunk.
Ilyenről is tudunk, igen, igen, így van. Viszont a minden edzésre kitűzünk valamilyen célt, és azt megpróbáljuk követni, ezt nagyon szeretik a sportolók, mert arról szól a történet, hogy akkor odaérek. Ez az ő lelki biztosítékuk arra, hogyha mindent megcsinálok az edzésen, és annak megfelelően minőségi munkát végzek, akkor megvan az esélyem, hogy odaérek. Mármint, hogy a versenyen is jól fogok tudni szerepelni. A teljesítmény és a folyamat célok között pedig az a különbség, hogy hát ugye a végeredmény az egyik, a másik pedig a hogyan érek oda, és ennek megfelelően milyen feladatokat kell csinálnom. Ebben nagyon fontos, hogy az edző folyamatosan segítse őket, és jelezze is vissza, hogy nagyon jó, most már ott tartunk a felénél. Nagyon jó, ezt a mozgást megtanultad, az ellenfeled lehet, hogy ezt nem tudja, például egy küzdősportban, ezzel most ennyivel meg ennyivel előrébb vagyunk. Tehát nagyon fontos ezzel kapcsolatosan visszajelzés. Üzenet az edzőknek is, hogyha valamit a sportoló jól csinál, és azt tekintik nullának, az kevés. Igen, sok olyan van, hogy oké, akkor nem mond semmit, hogy jó voltál, ügyes voltál, pedig az ezzel kapcsolatos visszajelzés nem csak a gyerekeknek, a felnőtteknek is nagyon fontos.
Tehát tulajdonképpen tehát a jót is ugyanúgy kommentálni kell, nem csak a hibát kell kijavítani, ezek szerint.
Így van. Így van. Na most van, amikor akár sérülés, vagy betegség, vagy bármi miatt módosulnak a dolgok, akkor nem szégyen visszalépni és újraépíteni ezt a folyamatot, sőt, bizonyos értelemben kell is. Tehát a sportolónak ilyenkor nem szabad azt érezni, hogy kitűztem valamit, azt időben most nem tudom elvégezni, hogy fogok majd odaérni. Oda fog érni, megfelelő úton, módon, vagy lehet, hogy nem erre a versenyre, hanem a következőre, mint ahogy a sportolósok szokták mondani, könyörgöm, hagyjuk már meggyógyulni. Tehát...
Igen, az azért nem árt. Az segít. Az egészséges sportoló valószínűleg egy picit hatékonyabban tud a céljai felé haladni, mint a sérült sportoló.
Tehát nem szégyen a GPS gondolkodás, hogy újra tervezés.
Igen.
És akkor ennek megfelelően tudunk újra haladni a célunk felé.
Ha már az újra tervezést viccesen említetted, akkor picit folytassuk komoly tónusban, annál is inkább, mert azért például az én sportágamban, de szerintem majdnem mindegyikben előfordul olyasmi, hogy akár sérülést követően, de vagy formahagyatlás, vagy csak egyszerűen a testarányok megváltozása kapcsán.
Nagyon fontos.
Valami, amit tudtunk, hát egyszer csak elfelejtjük. Vagy nem megy úgy. Vagy ez már tökéletesen ment, erre elkezdtünk építkezni, és egyszer csak kiderül, hogy az alapmozdulat sincs meg. Az ember már egyszer kitűzött egy célt, elérte a célt, majd eltűnt. Szóval ilyenkor egyrészt gondolom, hogy ez egy rendkívül frusztráló dolog, mind a versenyzőnek, mind az edzőnek. Milyenkor ehhez a jó mentális hozzáállás?
Mérni kell őket először is, hogy tudjuk, hogy mikor van nyúlási szakaszban, és mikor van telődési szakaszban. És ennek megfelelően a nyúlási szakaszban úgy kell beállítani az új elemek tanulását, vagy a versenyzést, hogy be kell kalkulálni azt, hogy a régebben megtanult mozgásformák most széthullanak, és újat kell építeni.
Hiszen az arányok megváltoznak, stb.
És ahogy említettük már szerintem, hogy nem csak a magasságot kell nézni, hanem a láb és a kar méretek változását is. Viszont hogyha az edző ezt kommunikálni tudja a versenyző felé, hogy ez most egy ilyen szakasz, és nem szidja a helyet, hogy támogatná, akkor nagyon sokat tud tenni a
de ezért neki is kell a saját frusztráltságát kezelni, mert nyilván az edző ilyenkor pontosan tudja,
hát milyen hangzik, hogy most, fog elmenni.
Igen, hogy most időt vesztünk. Tehát most időt vesztünk, a karrierből kiesik egy, nem tudom, 2-3-4 fontos verseny, lehet, hogy éppen egy olimpiai kvalifikációs időszakra esik ez a, nevezzük így, formahanyatlás, vagy újra tanulási.
Igen, csak ezzel nem lehet semmit tenni. Tehát az a sportolóm, aki egy nyár alatt 18 centit nőtt, hát az képtelenség újraépíteni egy-két hónap alatt, világos. Ahhoz több időnek kell lennie. Viszont lelkileg szintén nagyon meghatározó, hogyha a sportoló tudja, hogy létezik ilyen szakasz, ő most éppen hol tart, tehát hogyha csak azt kapja, hogy szedd össze magad, mert már megint kezed lábad összeért, akkor ez kevés lesz.
Igen, a szedd össze magad, mint általános gyógyírja, Istenem.
Igen, mögött nincs semmi, meg a figyelj oda. Igen, ezt már megbeszéltük.
Akkor itt megint oda kanyarodtunk vissza, amit már a legelején is említettél, hogy tulajdonképpen a sportolót a kommunikációban már kicsi kortól kezdve partnernek kell tekinteni.
Ez egyértelmű.
Tehát nincs utasítás csak önmagáért.
Igen, és hogy a piciknek is lehet már véleménye, és hogyha ő megkérdezi, hogy most miért kell 10 kört futni, csak az egy korlátozott kódú válasz.
Ez szólva, igen.
De hogyha arról szól a dolog, hogyha lefutod a 10 kört, akkor majd lesz esélyed a diákolimpián megverni az ellenfelet. Itt már a célállításban az is benne van, ez a jó értelembe vett mézes madzag, hogyha ezt megcsinálod, akkor ennek ez lehet a végeredménye. És ez azért elég jó húzó erőt képvisel ilyen szempontból, és ez hosszú távon is be tud épülni. Voltak olyan sportágak, ahol csak 4 évente rendeztek az ifiknek világbajnokságot, és akkor mondta a sportoló, azt mondja, figyelj, én nagyon szeretem a sportágomat, most 14 vagyok, és legközelebb 18 éves koromban mehetek oda. Hát az nem jó. Tehát, hogy elérhető olyan állomások is kellenek, amire tudunk építkezni, amit meg lehet lépni, mert a fejlődéshez az is nagyon fontos, hogy ezek a kisebb célok is rövidebb távon meg tudjanak valósulni, és adjanak sikerélményt. Tehát sikerélmény
nagyon fontos, amit mondasz, és még a mostani témakörünk talán záró gondolataként szeretném, ha még egy témát átvennénk, ami még mindig ehhez kapcsolódik. A versenyzőm már megnőtt, már kialakult a felnőtt teste, már nincsenek ilyen problémák, hogy újra kell valamit tanulni, sőt, mi több, arról van szó, hogy már sokadjára indulunk neki egy újabb év ugyanazon monotóniájának. Tudjuk, hogy jön a mikro, makrociklus, ilyen-olyan sportág válogatja természetesen. Megint el kell végezni ugyanazt az 5 hetes edzőtábort, megint ugyanez lesz, ami tavaly volt márciusban, ugyanez lesz, ami tavaly volt januárban, megint a hajnali sötétben kell kimenni, tehát tulajdonképpen nem is azt mondom, hogy kiégés, de végül is egy monotónia fázis jön el, amikor mégis célt kellene találnom a versenyzőmnek, független attól, hogy nyilvánvalóan már ezt az utat nagyon sokszor megcsinálta.
És de lehet, hogy ezt az utat az edző már másképp építi föl, és akkor már rögtön nem lesz monoton.
Tehát akkor föl kell építeni
másképp. Föl kell építeni, és nagyon fontos, hogy ez élvezetes legyen. Sajnos azért sokszor erre a felnőttek nem szoktak annyi energiát fordítani, mint amennyi kellene, és ettől unalmas lesz a dolog. Tehát ugyanazt a terhelést más módon is el lehet érni. Tehát nem véletlen, hogy azért a gamifikáció az egy nagyon fontos meghatározó dolog, nem csak a kicsiknél, hanem a nagyobbaknál is, és ennek megfelelően egy más típusú feladat, ami technikailag, sportszakmailag ugyanazt az eredményt fogja kiváltani, de másképp kerül alkalmazásra, az már rögtön ezt a fajta monotóniát meg tudja törni. Tehát nem feltétlenül muszáj ugyanazt ugyanúgy csinálni mindig, ez az edzők szempontjából is meghatározó, hogy ők mennyit hajlandók ebbe beleadni, hogy élvezetesek és változatosak legyenek az edzések. Még a célformulákhoz egy mondattal szeretnék visszakanyarodni, mert ugye nagyon sokszor a célformulák meghatározása helytelen. Ugye a nemmel nem kezdünk célformulát, ez már szintén szerepelt, de miért? Mert a nem megállítja az agyat, és utána pont azt villantja föl, amit el szeretnénk kerülni. És azok a rettegéssel telített célformulák se jók, hogy ja Istenem, csak pont most el ne roncsam, mert ezek természetesen vakvágányra viszik az ügyet. Az viszont, hogy mindig a kívánt kivitelezés irányába ható célformulát válasszunk, sőt, ennek megfelelően akár föl tudjuk építeni a mozgássorunkat is, amit utána le is lehet a mondatokat, le lehet rövidíteni egy-egy szóra, indítom a jobb karomat, indul a balvál, és így tovább, de először föl kell építeni azt a mozgássort, amit a fejben, az agyban egy olyan mentális séma kialakítása követ, ami mint egy mentális iránytűként fogja vezérelni a mi mozgásunkat. Tehát először ezt el szoktuk ilyen szempontból mondani, játszani, és ismételtetjük. Erre szokták kérdezni a sportolók, hogy hát miért kell ezt ismételni. Mondom, figyeld meg, hogy mi fog változni, ha ismételjük. És akkor 3-4-5 ilyen ismétlés után azt mondja, hogy könnyebb lett. Jobban vág az agyam, jobban látom a következő mozdulatot. Felgyorsult az egész történet, tehát hogy érzi azt, hogy ez a mentális séma, ha kialakul az agyába, ez tényleg olyan, mint egy jó GPS, vagy mint egy jó térkép, ami biztonságosan oda visz, ami biztos, hogy oda fog vinni. Másik oldalról pedig az a történetnek még a lényege, hogy lehet ezt játékosan is csinálni. Ugye az előző szó volt, hogy unalmas. Például szoktunk ilyet játszatni küzdősportokban is, akár vagy teniszbe, pingpongba, ott egy darab papír, és húzigálják a vonalakat, mert közben a mentáltréning ugyanúgy megy. Aha. És abba a célformulákat is bele lehet tenni, hogy most keményen, most puhán, most jobbra lépek, most balra lépek, most arra gondolok, hogy az anyukám szurkol nekem, és akkor úgy lecsapom, mint a nyulat. Tehát ezek nagyon meghatározó tényezők Abszolút. Tudnak lenni, és ennek megfelelően így napról napra építkezve egyre bővül a repertoár, egyre szélesedik a mentális séma, és javulni fog az eredmény is.
No, hát megérkeztünk az élsportolók céljaihoz, és hát, hogyha minden összeáll, akkor a jó pillanatban a megfelelő célokat kitűzve beérkezik a sportolónk, és sikeres lesz. Szerintem ezt most így nagyon szép vonalban végigvezettük, úgyhogy nagyon szépen köszönöm dr. Lénárt Ágotának, hogy ismét egy picit okosabbak lettünk itt a sportpszichológia házatáján, megértve a célokat és ezeket a célformulákat, vagy a célhatározást, de nagyon fontos, hogy legközelebb egy olyan témával folytassuk, ami szerintem nagyon sokakat érint, hogy egyrészt kik azok, akik egyéni, és kik azok, akik csapat szellemiségű sportolók. Ez lesz a legközelebbi témánk itt ebben a műsorban, a Profilban, ami természetesen a Fejben dől el alcímet viseli. Köszönöm szépen, hogy velünk tartott.